Tamás, amíg betöltődik, esetleg két mondatot tudsz arról mondani, hogy mi ez a Maxware szoftver, aki még nem találkozott vele?
Természetesen, de beleszövöm az előadásba, hogyha nem haragszol, jó? Csak a prezenter egy kicsit megmokocsolta magát, elnézést. Szeretettel üdvözlök mindenkit, engem Budai Tamásnak hívnak, és én is a multidisciplináris műszaki tudományi doktori iskola PhD hallgatója vagyok. És hát virtuális laboratórium, amikor a Jövő Egyetemén az előadásomnak a nagyon hangzatos címe, én ezt egy kicsit a technológiai oldaláról közelíteném inkább meg, mint sem az oktatási oldaláról. Tehát aki az oktatás technikai része miatt van itt, az egy picit csalódni fog, de az igyekszem arra is kitérni. Röviden, miről lesz szó? Ugye vannak mostanában, illetve nem mostanában, vannak már nagyon régóta klasszikus laborgyakorlataink, és azt szeretném az elején tisztázni, hogy mik azok a távoli és virtuális laboratóriumok, majd utána szeretnék mutatni néhány jelenlegi megoldást, illetve szeretnék rávilágítani kicsit arra, hogy mik egy ilyen virtuális labor infrastruktúrának a követelményei, tehát mitől tud ez jól működni. Szeretnék egy picit beszélni az elemes integrációról, és a végén, ha marad rá idő, akkor egy pici demót is szeretnék bemutatni. Ugye klasszikus laboratóriumi gyakorlatokkal már szerintem mindannyian találkoztunk, akik itt a teremben ülünk, tehát hogyha én egy ilyen egyetemi labor gyakorlatot említek, akkor mindenkinek ott a jobb alsó ábrán látható fehér köpenyes emberek jutnak eszébe a kémia laborban. De ami egy klasszikus labor gyakorlatnak a nagyon fontos ismérve a mi szempontunkból, az az, hogy a laboratóriumi környezet fizikálisan maga az egy ilyen mérő és segédeszközökből és berendezésekből felépített helység gyakorlatilag. Ugye ez egy erre a célra szánt helységben van berendezve. Nyilván vonatkoznak rá munkavédelmi előírások, mert a különböző laborgyakorlatok adott esetben veszélyesek is lehetnek. Ugye én a villamosmérnöki tudományok oldaláról jövök, tehát hogy nagyon könnyen megrázhatja a hallgatókat az áram. Így nyilván egy klasszikus laboratóriumi gyakorlat során azért bizonyos viselkedési szabályokat be kell tartaniuk. De ami talán a legfontosabb a mi esetünkben, illetve itt a virtuális laboratóriumok kapcsán, az az, hogy a mérést végző hallgatónak egyszerűen fizikailag jelen kell lennie a mérés során, mert ott kell lenni a laborban, ott vannak azok a mérő és segédeszközök, illetve a berendezések, amiket kezelnie kell, és amivel a feladatot meg kell oldania. Ugye távoli és virtuális laborok nagyon sokat emlegetik ezt a két dolgot. Én szeretnék most egy kicsit rendet tenni a fejekbe, mert ez nagyon hasznos és nagyon jó dolog, hogy van nekünk ez a téma, viszont annyira hirtelen tör fel, hogy egy kicsit itt a terminológiával vannak problémák. Ugye távoli laboratóriumokat már körülbelül a 90-es évek végén csináltak, tehát amikor a szélessávú internet kezdett elterjedni, már akkor rájöttek arra, hogy milyen jó lenne, hogyha ki tudnánk törni ennek a labor helységnek a kereteiből, és mondjuk egy akár több száz kilométerre ülő hallgató is el tudna végezni egy kísérletet valahogyan távolról. Ezért egyszerűen megfogták az egyébként már akkor hálózati csatlakozásra képes mérő és segédeszközöket, amik itt az alsó részen láthatók. Ezeket ugye egy laboratóriumi hálózatba már összekötötték egyébként is. Innentől kezdve triviális volt, hogy eléraktak egy ilyen gyakorlatilag webszervert, amin keresztül ezeket el lehetett érni. Ugye valamilyen módon teremtettek kapcsolatot, akkor még ezek elég kezdetleges eszközök voltak, tehát ezt a remote laboratory szervernek nevezett kockát itt azért viszonylag sokat kell csimogatni ahhoz, hogy ez az egész működjön, de ezek valós fizikai eszközök voltak. Tehát itt azon van a hangsúly, hogy ezeket ugyanúgy meg kellett vásárolni, ezek ugyanúgy fizikai berendezések, ezeknek helyigénye van, ezeket oda kell rakni, és ezeket lehetett távolról elérni az interneten. Na most ezzel szemben egy igazán virtuális laboratórium, az gyakorlatilag ilyen szempontból mérő és segédeszköz mentes. Ez azt jelenti, hogy az itt ülő felhasználó az gyakorlatilag ugyanúgy egy ilyen gateway szerveren csatlakozik be, viszont ha jól csináljuk meg ezt a virtuális labort, akkor ő mit sem fog sejteni arról, hogy itt a háttérben nem mérő és segédeszközök vannak, hanem ez egy szimuláció, ami sima mezei PC-ken fut gyakorlatilag, és ő abban végezel valamiféle kísérletet, vagy abban végezel egy laborgyakorlatot. Jó. Ugye az előnyei közé hát nagyon könnyen és triviálisan fel lehet sorolni, hogy a hallgató fizikai jelenléte nem szükséges, talán ez az egyik legnagyobb vonzereje. A másik, hogy 24/7 elérhető, tehát a hallgató bárhonnan, bármikor elkezdett laborgyakorlatot csinálni, ha ő neki szombat este arra van igénye, hogy a kollégiumból nekiálljon és megcsináljon egy mérést, akkor erre minden lehetősége megvan. Ugye az eszközigényes a költség lényegesen alacsonyabb, hiszen ha arra gondolunk, hogy mondjuk egy klasszikus laborban van mondjuk 10 mérőhely, akkor oda meg kell venni 10 oszcilloszkópot, 10 függvénygenerátort, 10 mérőpanelt. Ebből pedig annyit másol az ember, ahányat akar, tehát akár több ezer felhasználó is kezelheti egyszerre. Ugye a tananyag és a laborsegédlet az jól integrálható, itt, hogyha most esetleg vannak könyvtárosok, akkor az LMS, mint rövidítés, ugye a Learning Management System, az talán mond valamit. Ezt remekül fel lehet használni ezekhez a laborokhoz. Tehát a hátrányai közé tartozik, hogy a kezdeti befektetés magasabb, ez azt jelenti, hogy ugye egyszer valakinek ezt a virtuális labort el kell készítenie, ez kezdődik a háromdimenziós modellek megalkotásától, a modell megalkotásán át egészen a tananyaggal való integrációig és a teljes labornak az összerakásáig, tehát itt van egy ilyen viszonylag nagy energiabefektetés az elején, viszont utána, hogyha ez egyszer jól meg van csinálva, akkor nagyon sok hallgató tudja használni. Ugye a másik nagy hátránya az sajnos az, hogy bizonyos jelenségekhez, amiket ilyen virtuális laborba szeretnénk áttenni egy klasszikus laborból, nagyon nagy bonyolultságú modellek szükségesek. Itt korábban elhangzott a véges elem módszer kapcsán az, hogy azért a valóságunkat leíró egyenletrendszerek azok nem mindig egyszerűek és barátságosak, és jellemzően elég nagy számítási kapacitást igényelnek. Sajnos vannak olyan dolgok, amit most még jelenleg nem tudunk megoldani, de hát a számítási teljesítmény az csak növekszik, úgyhogy bizakodóak lehetünk, hogy a jövőben majd erre is lesz lehetőség. Ugye ilyen virtuális labor megoldások már léteznek. Itt kétféle csoportot alkottam meg, nagyjából ezeket lehet így megkülönböztetni. Ez a működésük alapján van elszeparálva. Vannak adatbázis alapú laborok, ahol azt csináljuk, hogy fogunk egy mérési sorozatot, azt valamilyen valós mérési elrendezésen megcsináljuk, ezt berakjuk egy adatbázisba, és igazából a maga a virtuális labor az úgy működik, hogy ebből az adatbázisból X-hez kinéz Y-t és kiadja az eredményt. Ugye ennek hát könnyen belátható, hogy megvannak a korlátai, az adatbázis felépítése az hosszadalmas tud lenni, tehát mondjuk egy gépészeti mérésnél lehet, hogy 3 hónapig megy egy olyan mérés sorozat, ami egy ilyen adatbázist fel tud építeni, illetve az adatbázis tartalma erősen korlátozza azt, hogy milyen paraméter halmazban tud a hallgató mozogni, tehát egy adott laborban mondjuk milyen jelenséget tud kipróbálni, ott mondjuk milyen minimális és maximális hőmérsékletet tud beállítani, hiszen ezeket ugye nekünk mind meg kell mérnünk a valóságban. Aztán vannak a szimuláció alapú laborok, amikkel én is foglalkozom. Itt ugye a mérési elrendezés mögött gyakorlatilag egy szimuláció fut, és ez szolgáltatja a viselkedést. Ugye minél jobban modellem, minél pontosabban modellezem azt a részét a fizikai valóságnak, amit én a labor témájának választottam, annál valósághűbb ez az egész, és annál jobban használható például oktatásra. Itt egy korlátozottságom az jóval gyengébb. Most, hogyha például arra gondolunk, hogy egy atomerőmű szimulációját, hogyha nézzük, akkor egészen vidáman tudunk ilyen több ezer fokos hőmérsékleteket is beállítani, és ez nem. Tehát olyan dolgokat tudunk megcsinálni, illetve olyan méréseket tudunk elvégezni, amire mondjuk a fizikai valóságban lehet, hogy nem is lenne lehetőségünk, egész egyszerűen azért, mert mondjuk extrém magas hőmérséklet, vagy olyan nyomás, vagy esetleg nem tudunk oda tenni szenzort egy ilyen sugárzó anyag mellé olyan közel, amilyen közel kellene. Ugye itt a szimulációval ezeket mind meg lehet csinálni. Viszont nagyon kihangsúlyoznám, hogy ez csak akkor működik, hogyha jó a szimuláció. Ugye azt szokták mondani az oktatás technikusok, hogyha rossz információt adunk át, az rosszabb, mint hogyha nem tanítanánk semmit. Tehát arra nagyon figyelni kell, hogy egy nagyon pontos modellt kell megalkotnunk, és nagyon jó kell működnie a szimulációnknak azokon a határokon belül, ahol engedjük a hallgatót mozogni, mert különben esetleg ő kipróbál egy olyan paraméter halmazt, amire valami egészen elképesztő eredményt kap, és azt a konklúziót vonja le, hogy hát akkor ez biztos így működik a fizikai valóságban, és holott nem. Tehát erre nagyon figyelnünk kell. Néhány példát soroltam fel, milyen megoldások vannak manapság. Ugye szimuláció alapú, szimulációt, emulációt, meg ilyeneket emlegetek, akkor mindenkinek a számítógép hálózatok, meg a számítógépek jutnak először eszébe. Ugye ezen a területen már több tíz éves múltja van ennek az egésznek, és ez egy teljesen bevett gyakorlat, hogy virtualizálunk hardvert, emulálunk másik típusú hardvert. Tehát számítógép hálózatokra való laborokat, azokat nagyon jól lehet virtuálisan csinálni. Vannak is egyébként az iparban és az oktatásban is nagyon elterjedten használják, összeraknak ilyen és gépekből mondjuk több száz gépet tartalmazó hálózatot, raknak bele tűzfal szoftvert, ugye a Cisco iOS is tud mondjuk virtuális gépen futni, tehát az sem egy nagy tudomány, hogy mondjuk egy hálózati eszközt szimulálok. Ezeket valamilyen módon szövevényesen összekötöm, és akkor oda rakom egy informatikus hallgatónak, hogy ne tessék csinálj belőle a hálózatot. Ugye ez egy bevett dolog, ebben semmi bonyolult nincs, viszont ilyen virtuális labort lehet alkotni egész más akár fizikai jelenségeknek a tanulmányozására, és hogyha választunk egy kellően jó modellt, és mögé rakunk egy kellően jó szimulációt. Az a virtuális labor infrastruktúra, amit én szeretnék megalkotni, illetve aminek a folyamatában vagyok, annál ezeket a tervezési szempontokat tűztem ki. Open source technológiákat szeretnék használni, hát egész egyszerűen azért, mert ugye ingyenesek, könnyen hozzáférhetőek, és így, hogyha tényleg összeáll az infrastruktúra, akkor akár más oktatási intézményeknek is oda lehet adni. Nagyon fontos, hogy skálázható legyen ez a rendszer, mert ezek a szimulációk ezek egy client server architektúrában elrendezve szerver oldalon futnak, tehát hogyha sok ezer hallgató akarja mondjuk ezt egyszerre használni, akkor ez se legyen probléma. De fontos a biztonság, hát itt a biztonságot én inkább azt mondanám, hogy adatintegritás és megbízhatóság, inkább ezt a szót használnám, itt arra kell gondolni, hogy amikor a hallgató egy ilyen laborban játszik, illetve egy ilyen labort használ, akkor én kézben tudjam tartani a szerver oldalon azt, hogy a szimulációm az hogyan fut le, és milyen eredménye keletkezik, mert ha mondjuk a hallgatót vissza szeretném mérni, tehát házi feladatként akarom neki adni, hogy valamit csináljon meg, akkor ugye könnyen belátható, hogy ha ezt kirakom a kliens oldalra, akkor inkább meghekkeli, mint hogy megtanulja a témakört, és megcsinálja rendesen a házi feladatot. Tehát én nekem ezt tudnom kell kézben tartani. Ugye? A client-server architektúrát már említettem, szeretnénk modern web technológiákat használni két okból. Egyrészt azért, mert szeretném megcélozni a hallgatókat okos eszközökön is. Ugye rengeteget nyomkodják a telefonjukat, meg a tabletjüket, tehát azon is jó lenne, hogyha tudnának ilyen laborokat használni. Illetve ez a környezet, amit most itt látunk, ugye ez a MaxSphere, ez gyakorlatilag arra ad nekünk lehetőséget, hogy ilyen virtuális laborokat, hogyha én készítek, akkor ezekben a táblákban, ahol most prezentálok, egyébként web technológiákat tudok használni, tehát akár egy learning management systemet is be tudok ide tölteni, mondjuk a modulből egy releváns PDF-et, amiben egy tananyag van, illetve bármilyen más olyan web technológiát, amire az ember manapság gondolni tud. Tehát akár file megosztást tudok használni, akár bármilyen ilyen prezentációs segédeszközt tudok használni. Hova tovább például a Jupyter notebookot, amit itt a kolléga mutatott korábban, azt is be lehet ebbe remekül integrálni. Oké, ha maradt még egy-két percem, akkor szeretném ezt röviden meg is mutatni. Ugye azt mondtam, hogy nem csak ilyen számítógép hálózat jellegű témák, hanem fizikai jelenségeknek a vizsgálata is tud működni ilyen virtuális laborban. Itt ezen a kis asztalkán, hogyha egy kicsit közelebb megyünk, akkor egy szabályozás technika állatorvosi lovának szokták nevezni, ez egy inverse inga vagy inverse pendulum külföldi nevén. De ez egy nagyon egyszerű szabályozás technika feladat, arról szól, hogy van ott alul egy ilyen kiskocsim, amelyik egy tengely mentén tud elmozdulni, és erre a kiskocsira fel van rögzítve egy ilyen tengelyen egy súly, ami így el tud fordulni, és ugye az a feladatom, mint a bohósznak a cirkuszban, hogy úgy megállítsam alatta a kiskocsit, hogy ne dőljön el ez a rúda a súlyjal a tetején, gyakorlatilag erről szól a feladat. Na most ennek ugye van egyrészt egy háromdimenziós modellje, ez ugyanúgy, mint ahogy egy klasszikus laboratóriumban is egy ilyen kiskocsi oda van téve az asztalra egy elrendezésben, nagyjából annak a mintájára lett modellezve. Tudom változtatni ennek a kiskocsinak a fizikai paraméterhalmazát, tehát meg tudom mondani például a kocsinak a tömegét, meg tudom mondani a kis golyónak, ami a végén a súlyt reprezentálja, a tömegét, el tudom tolni ezt a tömeget valahogy a rúd mentén, tehát meg tudom azt mondani, hogy ez hol van, ugye könnyen belátható, hogy minél jobban közelítem a tövéhez, annál jobban nehezedik a feladat. Ugye ez interaktívan működik is, tehát látom azt, hogy mit csinálok ugye a térben a modellen, és hogyha azt mondom, hogy beállítottam a paraméterhalmazt, itt megkönnyítettük a hallgatók dolgát, mert a szabályozás technika feladatot megoldottuk helyettük, és egy olyan paraméterhalmazt választottunk, ami működik, akkor azt mondom, hogy elindítom a szimulációt, és ugye itt valós időben a kiskocsinak a dinamikai modellje gyakorlatilag meg van alkotva, az fut a diszkrét időben, és ahhoz számolja ki azt a szabályozót, amit a hallgató, illetve most ebben az esetben mi megalkottunk, és ezzel ki tudja próbálni azt, hogy hogyan működik egy ilyen feladat. Amit itt látnak, ez mind webtechnológia, tehát a grafikon rajzolástól elkezdve a paraméterek beállításán át, ez mind HTML és JavaScript gyakorlatilag. Tehát aki webfejlesztésben járatos, annak egy ilyen dolognak az elkészítésének a belépő szintje az jóval alacsonyabban van, mert azzal a háttértudással neki lehet állni viszonylag hamar. Ugye, különböző releváns paramétereket ki tudok iratni, illetve ami még nagyon fontos, hogy a szimulációt futása közben tudom valamilyen módon befolyásolni. Ugye ez az igazi fizikális klasszikus laborban úgy szokott kinézni, hogy valaki fog egy botot, és akkor elkezdi löködni ezt a kiskocsit, és vizsgálja, hogy mi történik. Hát itt ugye mondjuk sérülés veszély nincs, mert egy ilyen virtuális térben mozgunk, tehát erre nem kell odafigyelni, és teljesen jó paraméter, tehát teljesen széles paraméterhalmazt ki lehet választani, és meg lehet vizsgálni, hogy hogyan viselkedik egy ilyen szabályzó, illetve egy ilyen eszköz. Jó, én nagyjából ennyit szerettem volna most erről elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük. Kérdés esetleg?